Babusgató, családbarát magazin a Halas Rádióban.
Halas Rádió a bizalom hangja. Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat Babusgató magazinunk mai adásában. Halász Noémi vagyok a mikrofonnál. Mai beszélgető partnerem Kunszeri Éva dietetikus, aki 75 óta a Kiskunhalasi Semmelweis kórház dietetikusaként dolgozott, majd élelmezés vezetőként. Köszöntelek itt a stúdióban.
Köszöntelek én is téged, Noémi, és szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit.
Mai témánk, amiről beszélgetünk, az a családi asztal. Egyek vagy ne egyek, nem kapok mást, mondhatná egy gyermek. Mégis mivel foglalkozik egy dietetikus? Mondd el nekünk, hogy mi az, ami a munkádat színessé teszi, mi az, amiben tudsz az embereknek segíteni.
A dietetikusnak olyan feladata van, hogy segítse az embereket az egészséges táplálkozásra való nevelésbe, az egészséges embert is, és a beteg embert, akinek különböző problémái vannak, segítse abba, hogy a megváltozott egészségi állapotához képest mit szabad neki enni, és mit nem szabad enni, mivel tud segíteni a orvosnak a gyógyszerek mellé a saját egészségének a helyreállításában.
Tehát akkor nem csak kórházi körülmények között van erre szükség, ugye, amikor például kiderül egy cukorbetegség, akkor ott beállítják a cukordiétát, vagy hogyha kiderül egy gyermekről, hogy mondjuk allergiás bizonyos ételekre, akkor segítenek abban, hogy milyen ételeket egyenek ezek után, hanem egészséges embereknek is szükségük van erre? Ez mit
jelent? Igen, nagyon szükségük van rá, és ez az első dolog, a megelőzés, hogy hogyan éljünk, hogyan táplálkozzunk, milyen életvezetésünk legyen azért, hogy ne legyünk betegek. Ezért felvilágosító előadásokat is szoktak és szoktunk tartani. Óvodáskorban szülőknek, iskoláskorban pedig kisiskolásoknak, szintén szülői segéd, vagy hogy mondjam, tehát hogyha a szülők is ott vannak. Később, amikor már nagyobbak a gyerekek, általános iskola, felső tagozat, középiskola, akkor felvilágosít előadást célzottan a gyerekeknek, hogy mit ne egyenek, mit egyenek, hogyan egyenek, hogy elkerüljék az esetleges nem kívánt hatásokat, amit az élelmiszerek fejtenek ki az életük során, vagy a táplálkozásukban.
Egy gyermek mennyire tudja befolyásolni azt, hogy mit egyen?
Hát a gyermeknek a tudatát tulajdonképpen a szülőkön keresztül tudjuk befolyásolni, hogy milyen ételeket szokjon meg, vagy szeressen meg már kiskorába, miután nagyon szoros kapcsolat van ugye a kisgyereknek a szülővel, és befolyásolja a szülőnek a véleménye, meg a szülőre hallgatnak a gyerekek. Itt van nagyon nagy jelentősége, hogy akár a családi asztalnál, vagy később a bölcsödébe milyen ételekre szoktatják rá, vagy miket fognak megszerettetni velük, vagy az óvodába, mert utána ez kihat már az egész életükre. Mi is visszagondolunk, hogy a mai napig, amit nekem a nagymamám főzött, azokat az ízeket keresem, hogy milyen finom volt, és milyen érzelmi szálak fűznek hozzá, ugyanúgy napjainkban is, hogyha már otthon tudatosan táplálják a gyerekeket, egészséges táplálkozásra szoktatják, akkor vélhetően felnőtt korba is kitartanak emellett, és egészségesebbek lesznek.
Szerinted mi az egészséges táplálkozás, tehát milyen elemek muszáj, hogy benne legyenek az étrendben?
Igen, vannak alapjai az egészséges táplálkozásnak. Az egyik dolog a mértékletesség, és a szélsőségességnek a kerülése, de alapjában az a legfontosabb, hogy a megfelelő vitamin, ásványanyag mennyiséget, fehér mennyiséget juttassuk be a szervezetbe, és elegendő folyadékot fogyasszunk. Ez konkrétan azt jelenti, hogy lehetőleg minden nap fogyasszunk zöldségfélét, gyümölcsfélét, tejterméket. Ugye itt vannak különböző szemléletek, hogy a tej egészséges vagy egészségtelen, itt egészen eltérő vélemények vannak.
Te erről mit tudnál mondani, vagy szerinted mi hogy az szerint? Egészséges a tejterme?
Hát tejpárti vagyok, és most, ami megjelent tavaly a közétkeztetési rendelet, ez előírja, hogy a közétkeztetésben, ahol egész napos ellátás van, akár kórházi ellátás, szociális otthoni, vagy bölcsödei ellátás, ahol egész nap ott vannak az étkezők, a napi fél liter tejet biztosítani kell. Most ez a szemlélet van. De volt, amikor azt mondták, hogy a csecsemőkorban ugye megvannak azok az enzimek, amik a tejet lebontják, de állítólag ezek később már a felnőtt szervezetében nincsenek annyira meg, és ezért van a sok tejallergiás felnőtt, hogy nem egészséges a tej, mert hormonok vannak benne, antibiotikumok vannak benne.
Ami a tehénen
betegség,
átmegy.
Igen, olyan... esetleg a beteg teheneken, vagy a nem megfelelően kezelt tejen keresztül az emberi szervezetbe bejut. Ez a két szemlélet áll egymással szembe. Én szubjektív, én tejpárti vagyok, meg tejtermék szerető, de hát ezt el kell dönteni mindenkinek, hogy melyiket választja kinek az elméletét.
Tehát egyfelől van egy szakemberi segítség, amit jó, hogyha igénybe veszünk egészséges emberként is, hogy mit, hogyan fogyasszunk, érdemes ezeknek utána olvasni. Másfelől viszont támaszkodunk a gyermekkori hagyományokra, azt, amit mi tapasztaltunk a családi asztal körül gyermekkorunkban, és a harmadik harmadik pedig az, amikor már mi is tudatosan megpróbáljuk kiválasztani, akkor ez egészséges, nem egészséges, milyen hatással van rám.
Igen, meg ahogy a média befolyásol minket a reklámokkal, sajnos ott nem tudjuk eldönteni, hogy mi az egészséges, meg mi nem, hanem ami szép és kívánatos, és minden nap látjuk a reklámját, és megkívánjuk, és elfogyasztjuk.
Igen, itt elég nagy szerepe van a médiának a helyes étkezés kialakításában is. Egy kis szünet után nem sokára folytatjuk adásunkat, arról beszélgetünk, hogy együnk vagy ne együnk, nem kapunk mást, maradjanak velünk.
Babusgató, családbarát magazin a Halas Rádióban.
Halas Rádió a bizalom hangja. Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat Babusgató magazinunkban. Folytatjuk témánkat, együnk vagy ne együnk, nem kapunk mást. A családi asztalról, az étkezés szerepéről beszélgetek Kunszeri Éva dietetikussal. Beszélgettünk arról, hogy mi az, hogy egészséges, hogy egy dietetikus mivel foglalkozik, hogy mennyire fontos az, hogy egészséges emberként is tudatosan együnk, és beszélgettünk itt most a média szerepéről, itt hagytuk abba az elmúlt pár perc. Hogyan tudjuk mi befolyásolni, vagy mi az, ami a médiában igaz, mi az, ami nem igaz itt az étkezésekkel kapcsolatban? Ugye miket szoktak reklámozni?
Nekünk azt nagyon nehéz eldönteni, hogy mi az, ami igaz, és mi az, ami hamis, és nagyon befolyásolnak minket a reklámok. Itt ketté kellene választani az étkezéssel kapcsolatos dolgokat, az egyik ugye a családi asztal, a családi étkezés, meg hogy hogyan szoktatjuk a gyermekeket milyen ételekhez, a másik pedig a közétkeztetés, ami már ugye bölcsödéskorba bekerül a mókuskerékbe a gyerek, utána megy az óvodába, ott is tulajdonképpen intézményi ellátás van, később az iskolába is, bár azt tapasztalom, hogy általános iskolában még igen, de a középiskolában már egyre kevesebben veszik igénybe a csoportos étkezést, inkább hazajárnak ebédelni, de mindenféleképpen gyerekkorba kell kialakítani a helyes étkezési szokásokat, és ebben a szülőknek van döntő szerepük, esetleg a nagyszülőknek még, hogy melyek azok az ételek, amik egészségesek, és meg tudják a gyerekekkel szeretetni. És utána a gyerekek, amit kiskorukban megszoktak, meg megszerettek, később felnőtt korukban is ehhez tartják magukat.
Beszéljünk most először a közétkeztetésről. Én például mindig nagyon kíváncsi voltam arra, hogy mit eszik a gyerek az óvodában, mert hogy ugye ő még nem tudta elmondani, bölcsödéskorú gyermeknél még nehezebb megkérdezni, hogy na és mi volt az ebéd, és hogy nem tudja elmondani, mennyire egészséges ma a közétkeztetés.
Felméréseket végeztek az országba több éven keresztül, és ennek hatására tavaly évben jött egy új rendelet, ami a közétkeztetésre vonatkozik. Ennek az a lényege, hogy kevesebb sót kellene fogyasztani, kevesebb cukrot kellene fogyasztani, több folyadékot, több zöldséget és több gyümölcsfélét. Ezeket rendeletbe foglalták, és ettől az évtől kezdve nem csak, hogy ellenőrzik, hanem büntetik is azokat az intézményeket, akik nem a rendeletnek megfelelően étkeztetik a gyerekeket. Visszatérve arra, hogy mit teszik a gyerek az óvodába, kötelező kitenni az étlapot a óvodába a falra, úgyhogy a szülők meg tudják nézni az egész napos étkezését a gyerekeknek, és én úgy gondolom, hogy ha vannak javaslatok, vagy kérdések, vagy észrevételek, akkor ezt figyelembe is veszik.
Tehát lehet javasolni szülőként, hogy ebből legyen a gyerek, abból ne legyen.
Így egyenként a gyerekek. Nem olyan van, hogy valaki mondjuk valamilyen betegsége van, és azért nem eheti azt, mint a többi gyerek. Nem, én itt inkább arra gondoltam, hogy esetleg a szülő az élelmezés vezető fele tehet javaslatot, hogy ő ezt gondolja, hogy ez jó lenne a gyerekeknek, vagy egészséges lenne, hogy mit szólnak hozzá, hogy be lehetne esetleg iktatni az étrendbe egy új egészséges ételt. Itt már, amikor elkészítik az ételt a több száz gyereknek, akkor arra nincs lehetőség, hogy most az én gyerekem ezt nem szereti, akkor lehet, hogy nem eszi meg a gyerek, de úgy, hogy neki külön főzzenek, ez csak abban az esetben van, hogyha valami betegség miatt arra ő rászorul, hogy ne ugyanazt fogyassza, mint a többi gyerek.
Sokszor van, hogy az étel elkészítésének a módja is befolyásolja élelemnek az egészségességét. Tehát most gondolok itt arra, hogy nagy divat ugye Magyarországon a főzelék. Én szívesebben ennék párolt zöldséget, hozzáteszem, mert ugye ott van rajta ez a lisztes, tejfölös rántás. És a közintézményekben sokszor látni azt, hogy egy-két szem zöldség mozog a főzelékbe.
A többi habarás vagy rántás.
A többi habarás vagy rántás, hogy ebben mennyire tudott segíteni ez az új jogszabály, vagy erre mennyire figyel oda, hogy százalékos arányban hol van a rántás és a zöldség.
Hát itt ellenőrzik a úgynevezett nyersanyag kiszabásokat is. Értem. Tehát nem elég az, hogy fölírja, hogy ő ad zöldborsó főzeléket, akkor azt megnézik, az, hogy ebben mennyi a zöldborsó, meg mennyi a liszt, de vannak azért ilyen ételkészítési technológiák, nem baj, hogyha főzelék van. Például a zöldborsónál is kiveszi egy részét, azt összeturmixolja, és avval sűríti be.
Vagy például a kemény. Az egészségesebb, mint a liszt ebből a szempontból?
Közétkeztetésben nem nagyon használunk keményítőt, otthon igen. Inkább itt a lisztnek a mennyisége, meg hogy mennyi gyümölcs vagy zöldségtartalma van egy főzeléknek, azt vizsgálják. De vannak olyan kótya technológiák, amik a főzeléket ízletessé és egészségessé is tudják tenni.
Hogyha a gyermekünk allergiás, vagy valamilyen gyomor vagy bélrendszeri megbetegedésben szenved, minden közintézménynek biztosítania kell a speciális étkezést? A gluténmentest, a tejmentest?
Kellene. Igen, kellene biztosítani, de ehhez neki a technikai, személyi és technikai feltételeknek meg kell, hogy legyenek. Tehát vagy dietetikusnak kell lenni a vezetőnek, vagy diétás szakácsnak kellene, hogy legyen, aki elkészíti az ételt, de az a gyakorlati tapasztalat, hogy a lisztérzékeny gyerekeken kívül már tudják biztosítani cukorbetegnek, tejérzékeny gyerekeknek a diétát. Csak a lisztérzékeny annyira speciális, meg annyira külön választva kell készíteni az ételeket, hogy ezt nem tudták még fölvállalni a közétkeztetésbe.
Nem sokára folytatjuk adásunkat, hallgassunk egy kis zenét.
Babusgató, családbarát magazin a Halas Rádióban.
Halas Rádió, a bizalom hangja. Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, folytatjuk Babusgató magazinunkat, Halász Noémi vagyok a mikrofonnál. Kunszeri Éva, beszélgető partneremet arról kérdezem, hogy mit eszünk, hogyan étkezünk, hogyan étkezhetünk gyermekkorban, és mi az, amit szülőként, vagy akár egy közintézményben segítségképpen kaphat az ember. Folytassuk még egy kicsit a témánkat erről a közétkeztetésről. Volt gyermekkoromban, kamaszkoromban egy könyv, aminek az volt a címe, hogy Patfirkák. És ott volt egy ilyen vicces megjegyzés a közétkeztetésről, hogy lila, lapos, lédús lelet, latin kori lóhús lehet. Vajon ugye készült egy felmérés a közétkeztetésről itt az elmúlt pár évben. Mik a tapasztalatok, hogy valóban ilyen szörnyű-e a magyarországi közintézményi étkeztetés?
Én, ha visszagondolok a gyerekkoromra, a közétkeztetésre egyáltalán nem emlékszem, mert én nem akkor voltam gyerek, amikor te. Mi hazajártunk ebédelni, meg akkor általában az anyukák még nem dolgoztak, vagy a nagyszülők otthon voltak és főztek, de több éven keresztül fölmérést csináltak az országba, hogy milyen a közétkeztetésnek a szintje, és sajnos elég tragikus eredmények születtek. Ezt elrettentő példának el is mondták, hogy volt egy óvoda Békés megyébe, ahol 10 óraira a gyerekeknek körömpörkölt volt. Hát ez azt aztán kérdés, hogy a gyereket te meg, vagy valaki más, de ez volt ami nagyon kirívó eset volt, de általában azt a megállapítást tették, hogy kevés gyümölcsöt, kevés zöldségfélét kapnak a gyerekek, inkább tésztafélét, krumplit, meg rizst, ugye azt könnyebb elkészíteni, meg gyorsabban megy, és amit itt leszűrtek tapasztalatokat, azokat csokorba szedték, és utána egy szakmai tím összeült, és megalkották ezt a rendeletet, ami tavaly lépett hatályba, hogy mi az, amit elvárnak egy közétkeztetőtől, hogy akit ott étkeztetnek, vagy ott étkezik, az egészségesen táplálkozzon.
Azért jó, hogyha gyermekben teszik az óvodába, vagy az iskolába, az a tapasztalatom, hogy sok ételt, vagy sok italt ott ismer meg. Tehát, hogy otthon én például nem főzök főzeléket, hanem inkább párolt zöldséget adok, és akkor ott ismerte meg azt a kategóriát, hogy főzelék. Nagyon szereti azóta is, annak ellenére, hogy továbbra se főzök, hogyha nem muszáj. Főzök mást, mondjuk sok levest, vagy ilyesmiket, és hogy ebben az új jogszabályban ez is segítség, hogy így a gyermekeket az egészséges életre tudják nevelni. Tehát megismeri azt, hogy igen, napi 5-ször eszünk, miket eszünk, a főétkezés az az ebéd, ebben van egy ilyen nevelés is.
Igen, rászoktatják a gyerekeket a helyes étkezésre, és az is tapasztalat, hogy amire otthon esetleg ránéz, és azt mondja, hogy hú, én ezt nem kérem, anélkül, hogy megkóstolná, amikor ülnek a gyerekek egymás mellett 4-6-an egy asztalnál, és látja, hogy a többiek megeszik, akkor ő is megkóstolja és elfogyasztja.
Tehát van egy hatása a közösségnek, igen. És éppen ezért fontos, gondolom, a családi asztal is, mert nemrég láttam egy műsort a tévébe, ez egy angol családról készült, ahol mindenki túlsúlyos volt. És kiderült, hogy ők nem ülnek le egymással enni egy közös asztalhoz, hanem az anyuka is bekap itt valamit, meg ott valamit, meg szendvicseket esznek, amiket az apuka hoz haza, amikor befejezte a munkát, a gyerekek pedig állandóan valami édességet esznek játék közben. Igen. És hogy arra próbálta őket megtanítani ez a műsor, hogy üljenek le, együtt készítsék el az ételt, és úgy fogyasszák el.
Igen, ez egy rendszerességet is kialakít, amellett a családi asztal mellett ugye ott lehet családi életet élni, a dolgokat megbeszélni, és egy bensőséges közösséget kialakítani. Mert ugye napközben teszi mindenki a dolgát, dolgozik, iskolába jár, óvodába jár, és a családi asztal az, ahol le lehet csendesedni, megpihenni, és egymáshoz közelebb kerülni evés közben.
Tehát itt kettős szerepe is van, igen. Hogy nem csak arról szól, hogy én megeszem, és akkor az élettanilag milyen hatással van rám, hanem arról is szó van itt, hogy mennyire fontos az, hogy beszélgessünk, igen, hogy találkozzunk egymással, és ezt jó egy ebéd közben, vagy egy vacsora közben, igen, megtenni. Mit tegyünk akkor, hogyha a gyermeknek kedvenc étele van, és nem hajlandó mást megenni?
Új, ezt megtapasztaltuk sokszor. Nálunk is volt olyan, aki például vajas kenyére nőtt föl, hogy nem akart más tenni.
Főtenni valót se semmit?
Lehet, hogy valami főttetevet, de egyébként a vajas kenyéren kívül nem nagyon akart, de minden családban vannak. Vannak, akik a gyerekek csak a chipset, meg a nasikat szeretik, vagy az édességeket. Most kérdés az, hogy a szülő mennyire hajlamos rá, hogy letudja a gondját, megveszi a boltba, oda nyomja a gyereknek a kezibe, vagy reggel, amikor mennek az iskolába, bemennek a boltba, és vesznek valami édességet, azon el lesz a gyerek, az ebédet megkapja az iskolába, és akkor ki van pipálva ez a dolog, vagy pedig próbálja abba az irányba terelgetni a gyerekét, hogy esetleg valami gyümölcsöt, vagy egészségesebb ételt készítsen őnek, és csomagolja esetleg el 10 óraira, vagy uzsonnára.
Hát az a lényeg, hogy ne hagyjuk rá, hanem próbálkozzunk újra és újra, hogy valami mást
próbálkozzunk, is. Igen.
Vagy lehet,
igen,
azt mondani, hogy egyen meg egy almát, és csak utána kap chipset, vagy más ilyen módszerek?
A finom a chips, be kell látnunk, hogy finom, de az is biztos, hogy nem egészséges, ugye, mert sóval, zsírral tele van. Ez az, amikor el kell dönteni, hogy finomat akarunk, vagy egészségeset. Nem könnyű dolog.
Nem sokára folytatjuk műsorunkat, és pár praktikus tanácsot adunk, hogy mit tegyünk akkor, hogyha a gyermekünk túl sokat, vagy túl keveset eszik, vagy csak bizonyos ételeket eszik meg, vagy hogyan diétáztassuk a gyermekeket. Maradjanak velünk!
Babusgató, családbarát magazin a Halas Rádióban.
Halas Rádió a bizalom hangja. Folytatjuk Babusgató magazinunkat. Együnk, vagy ne együnk, nem kapunk mást, mondhatná egy szülő a gyermekének, vagy mondhatja egy gyermek a szülőjének. Kunceri Éva dietetikussal beszélgettünk a helyes táplálkozásról. Egy gyermek ugye nem tudja befolyásolni, hogy ő mit tegyen, és a szülő az, aki elsősorban oda teszi neki az asztalra, és megmondja, hogy ezt megeheted. Hol szerezzük be az alapanyagokat, mit vásároljunk? Érdemes-e például piacra menni?
Mindenféleképpen a piac az ajánlatos, meg az őstermelőtől, vagy a kistermelőtől, ha vásárolunk, mert ott megbízható magyar terméket tudunk beszerezni. De miután a szülők elfoglaltak, jó esetben ugye anyukának is munkahelye van, és kevés ideje van akár a gyerekekre, akár a háztartásra, akár a főzésre, vannak az úgynevezett kényelmi termékek, aminek bőséges palettáját kínálják a boltok, félkészételek és készételek formájában. Ez nagyon megkönnyíti a háziasszonyoknak a dolgát, de megvan ennek a hátulütője is, hogy miből mennyit használunk föl, meg hogyan használjuk föl. Mindenféleképpen azt tanácsolnám, mielőtt megveszünk valamit, akkor olvassuk el, hogy milyen összetétele van neki, és ezek után döntsük el, hogy rátesszük a családi asztalra ezt az ételt, vagy fölhasználjuk, vagy inkább több energiabefektetéssel elkészítjük mi magunk a szeretett családtagjaink részére az egészséges ételt.
Tehát, hogyha sok benne az E-vitamin, én így szoktam viccesen fogalmazni, tehát hogy az E-betűk, az E331, ugye ezek mind színezékek, adalékanyagok, különböző módok, akkor inkább ezektől tartózkodjunk, és próbáljunk meg nyers alapanyagokat venni. Tehát például egy parizert hogyan lehetne helyettesíteni, igen, hát vagy a felvágottakat?
Igen, az E adalékanyag az csak egy része a dolognak. Igen. Kezdődik avval az összetétel, amiből tehát úgy tüntetik föl ezeken a matricákon, hogy amiből a legtöbb van, azt írják legelőre, és akkor utána csökkenő mennyiségbe. Ezek az E-k a vége fele szoktak lenni. De nézzük meg, hogy például egy parizerbe mennyi hús van, és utána mi következik, hogy miből mennyi van, és lehet, hogy elmegy a kedvünk tőle.
Hát talában nem a hús van az elején, nem, hanem ott van, hogy víz.
Nem. Igen, az állománygyavító, a színezőanyagok, az ízanyagok, amik kívánatossá teszik ezt az ételt, de nem biztos, hogy egészségessé is teszik.
Érdemes azért befolyásolni is valamennyire a gyermekünknek az íz lését, vagy az ízlelését, ugye attól függ, hogy kora gyermekkorban hogyan kezdjük őket szoktatni, hogy mi az, amit megesznek.
Igen, hogy milyen ízekhöz szokott hozzá a gyerek. Nálunk a családban van olyan kisgyerek, akinek például kicsi korában nem ropitattak, vagy nem chipset, hanem kölesgolyót. Most 4 éves a kislány, és a mai napig szívesen fogyasztja a kölesgolyókat.
Gondolom, hogy ez életkoronként is változik, tehát ahogyan a gyermeket elkezdjük hozzátáplálni, akkor megismerkedik az ízekkel, ugye akkor van egy váltás, amikor ő bölcsődik, egyetemébe vagy óvodába kerül, ott is egy új ízvilággal ismerkedik meg, és van, amikor meg szívesebben ragaszkodik az ő saját ételéhez, vagy az ő kedvenc ételéhez bizonyos korokban, vagy
hát
bizonyos...
igen, amit kicsi korábban megismert, meg megszokott, meg megszeretett, akkor az hosszú távon megmarad benne.
Mit tudunk tenni akkor, hogyha egy gyermek nagyon keveset eszik, vagy kimondottan válogat?
Nehéz kérdés, de meg kell próbálni ezeket a gyerekeket olyan ételekkel megkínálni, ami érdekes a számára, vagy a színe miatt, vagy a formája miatt, vagy a tálalása miatt, vagy a díszítése miatt föl kellene kelteni benne a vágyat, hogy hát mégiscsak megkóstolom ezt az ételt, és aztán, hogyha megkóstolta, akkor esetleg rájön, amit eddig elutasított eleve, hogy hú, ez nekem nem kell, vagy nem is ismerte, megkóstolja, és esetleg el fogja fogadni. Tehát különböző trükköket kellene alkalmazni. Az egyik az, hogy például aki rossz étvágyú gyerek, hogy egy nagy tányérra tesszük rá neki azt az ételt, amit neki szánunk. Mert a nagy tányéron az az adag, az kisebbnek tűnik, mint hogyha egy kis tányérra teszem rá ugyanazt a mennyiséget.
Tehát ő azt hiszi, hogy keveset eszik, mi meg közben kiporcióztuk neki a megfelelő adagot.
Csak ugye ő neki úgy tűnik, mint hogyha kevesebbet, vagy pedig, amint az előbb is mondtam, hogy olyan színes, vagy olyan kifaragjuk, vagy kidíszítjük, vagy viccesre készítjük el, hogy kedve legyen esetleg megkóstolni.
Nagyon sok türelem kell ehhez,
igen,
hogy az ember tojásból, meg répából nyuszit készítsen, igen, vagy kis csibét, de láttam erre nagyon jó ötleteket, az interneten,
igen,
ennek utána lehet
interneten
nézni, nagyon jó,
igen,
képeket készítenek. Azt gondolom, hogy ez a szülőnek is a leleményességén múlik.
Igen,
hogy
ez
lehet a gyermekkel együtt is készíteni.
Igen, ez még jó ötlet, ugye, hogy a gyereket is belevonni. Például egy konyhai munkába kimondottan a lányok szeretnek kuktáskodni, segíteni, és akkor biztos, hogy szívesebben is fogyasztják el ezt az ételt. De ugye, ha az embernek van rá ideje, meg türelme, meg szeretete, hát akkor kinek másnak, mint a gyerekinek próbál mindent megadni.
És ebben is érdemes, hogy úgy tápláljuk őket, hogy ne szalonnán és pálinkán nőjenek fel,
igen, hanem... sajnos olyan ismerősöm is van. Mindig így jutnak eszembe így a való életből dolgok, aki büszke volt, hogy ő neki fél éves a gyereke, de már a szalonna katonákat megeszi. Pici fal, még foga se volt neki, de mondta, évesen, hogy elnyom, nyugja a gyerek, picik kenyérfalatokat csinálnak, meg pici szalonnakatonát, és hát ő büszke volt rá, hogy az ő gyereke már ilyeneket teszik. Sajnos van ilyen.
Egy utolsó kérdésem még lenne, ugye most bőti időszakban vagyunk. A bőtnek van egy nagyon erős lelki háttere is, hogy megpróbálunk bizonyos dolgokról lemondani, amihez nagyon ragaszkodunk az életbe. Ennek viszont egy másik aspektusa az, hogy diétázunk, vagy megtisztítjuk a szervezetünket. Mennyire ajánlod, vagy egyáltalán ajánlod-e, hogy kisgyermeket diétáztassunk?
Most itt nem tudom, hogy mire gondolunk. A bőt ugye az egy lelki fölkészülés is, és valamiről való lemondás. Ennek csak egy része az, hogy mondjuk valami olyan ételről mondunk le, amit egyébként fogyasztunk, és a gyerekeknél nem tudom,
nem
meg, hogy milyen időskorban, mert a gyerek még nem tudja ezt megérteni, vagy átérezni, hogy miről szól a bőjt. Aki még olyan kisgyerek, azt nem hiszem. Már esetleg, aki úgy serdülőkorban van, vagy nagyobb, és tudja a lelki hátterét ennek a dolognak, akkor lehet, hogy ő is partner ebbe, de a kisgyerekeknél nem gondolom, hogy értelme lenne.
Köszönöm szépen a beszélgetést, mindenkit arra buzdítunk, hogy nézzen jól körül az asztalánál, hogy mit eszik, hogyan fogyaszt, mit ad a gyermekének, és buzdítunk mindenkit arra is, hogy körültekintően válogasson, és olvasson utána annak, hogy egészséges-e az, amit az asztalra kerül, tudunk egészségesebben élni, hogy hosszú távon értékes és minőségi életet tudjunk adni a gyermekeinknek is, és saját magunknak is. Köszönöm szépen, Hunszeri Éva, hogy itt voltál velünk a stúdióban, és megosztottad velünk gondolataidat. Isten áldását kérjük további életedre.
Én is köszönöm, hogy itt lehettem.
Hallgatóinknak megköszönöm figyelmét. Adásainkat meghallgathatják az interneten, a Halas Rádió hangalbumában. Jövő héten új témával jelentkezik a Babusgató magazin. Halász Noémit hallották.